4:11, Szabó Annával, a Növekedés.hu munkatársával beszélgetünk továbbra is a Magyar Nemzeti Bank úgynevezett termelékenységi jelentéséről, ami a magyar gazdaság állapotát, fogalmazzunk úgy, hogy erőállapotát jellemzi, nem feltétlenül a dinamikáját, a növekedését, hanem hogy mire lenne vagy lehetne még képes. Mit állapított meg Anna ez a jelentés?
Nemzeti Bank egyébként rendszeresen publikál jelentéseket, ilyen nem csak termelékenységi, hanem más jelentéseket is, és ebben nagyon érdekes adatok vannak. Látszólag ez egy teljesen unalmas téma, de hogyha belemegyünk a számokba, akkor nagyon jól lehet látni, hogy jelen pillanatban Magyarország hogy áll az uniós felzárkózási listán. Hogyha megnézzük, hogy most hogy állunk, akkor nagyon érdekes képet látunk, mert az uniós szintnek körülbelül a kétharmadán állnak ezek a termelékenységi mutatók. Tehát a kétharmadán állnak, és hogyha középre behúzzuk az EU 27-eknek az átlagát, akkor attól a jobb, tehát az átlagnál jobban teljesítő államok, azok mind ugye a régi tagállamok, és az átlagnál rosszabbul szereplő országok, pedig ugye a kelet volt szocialista blokk országa, illetve a lecsúszott mediterrán országok, Spanyolország, Portugália, és hát Görögország a legfájóbb. Tehát itt a listának a legvégén Bulgária mellett áll Görögország.
Azért azt mondjuk korábban nem gondoltuk volna. Ez még mindig a 2010 óta dúló adósság problémáik, vagy igazából sohasem voltak annyira termelékenyek?
Valószínűleg arról beszél, hogy sohasem voltak annyira termelékenyek, csak ugye az uniós forrásokkal fölhúzták őket, amit sikerült annyira ügyesen elkölteni, hogy egyáltalán ne tudják a termelékenységet növelni, és így aztán Bulgária mellé csúsztak le. Tehát most ők a 26-ok a mezőnyben.
Hát ez nem túl szívderítő. Magyarországon a Nemzeti Bank szerint miben kéne fejlődni?
A Nemzeti Bank 4 nagy területet nézett. Először is megnézték a munkatermelékenységet. Itt állunk az uniós átlaghoz képest 62%-on, de ez nem vásárlóerő paritásról, hanem tehát rendesen nézte a GDP-t. Tehát ugye a termelékenység azt jelenti, hogy ugye egy foglalkoztatott mennyi GDP-t tud termelni éves szinten. És egyébként javulás is van 2017 óta, 0,4%-a javult a termelékenység. Tehát akkor kezdem a munkatermelékenységgel, itt 62%-on állunk. Az innovációnál 57%, ez a legrosszabb adat. Tehát itt még mindig az látszik, hogy a K plusz F kiadások ugyan a GDP 1,1%-áról 1,6%-ra emelkedtek, de még mindig, hát nyilván ez egy hosszabb folyamat, amíg ez lecsapódik a reálgazdaságban. A digitalizációs hatékonyság az két arcú, itt 63%-on állunk, de itt az infrastruktúrában jól állunk, csak az infrastruktúra kihasználtságában állunk rosszabbul. Tehát a lakosság ugye nem használja eléggé, és a vállalkozások sem a már kiépített digitális infrastruktúrákat, és végül, hogy jót is mondjunk, az ökológiai hatékonyságban a 79%-on állunk, ami kifejezetten jónak mondható.
Ez hangsúlyozottan a legfejlettebb országokhoz képest hasonlítva, ugye?
Nem, ez az uniós átlag a 79, átlaghoz? És a top 5-öt azt inkább nem mondom, mert van egy olyan mutató is, hogy az öt legjobban teljesítő uniós országhoz képest hány százalékon állunk, de hát most ott azért sokkal rosszabbak a mutatók. Most nekünk egyelőre az átlagnak az elérése az a következő cél.
Van, aki egyébként kelet-közép-európai vagy éppen balti országként nagyot tudott domborítani, virítani?
Bizony, vannak olyan országok, hát először is a csehek, tehát hogyha ezt az európai termelékenységi rangsort nézzük, akkor a csehek, hogyha az EU 27-et 100 egységnek vesszük, akkor a csehek 85%-on vannak, és majdnem ugyanott van Észtország is. A szlovénok is nagyon jól állnak, és hozzánk képest egyébként a munkatermelékenységben jobbak a lengyelek is, és a szlovákok is egy picivel jobbak. Érdekes, hogy a portugálok nálunk rosszabbak. Tehát, hogy ez a mediterrán térségnek a lecsúszása azért az elmúlt 5-6 évben nagyon látványos volt.
És akkor ez abszolút nem az államadósság hegyekkel magyarázható, hanem azzal, hogy nem annyi fejlesztés történt, nem annyira átgondolta, mint ami kellett volna ahhoz, hogy jobban szerepeljenek?
Így van. Tehát ez a munkatermelékenységi lista tökéletesen jól mutatja, én szerintem, hogy az, hogy például Portugália lecsúszása, vagy Görögország lecsúszása, hogy a fejlesztésre kapott, az uniós fejlesztésre, kohézióra kapott pénzeket nem hatékonyan költötték el. És akkor lehet mondani, hogy letérkeve azért az ország, aki letérkövezi, vagy betonba önti, stb. De tény, hogy egy idő után a termelékenységi mutatókban ki fognak jönni azok, hogy ezeket a forrásokat mennyire költöttük el hatékonyan. Tehát itt a hatékonyság, a források elköltésének a hatékonyságán azért még lehet javítani, mert látjuk, itt van Portugália példája, hogy hova jutunk akkor, hogyha ezek nincsenek átgondoltan elköltve. Tessék, Portugália most, Magyarország is leelőzi Portugáliát.
Egyelőre mondjuk a pénz kéne, hogy jöjjön, az se nagyon jön helyreállítási alapból például, vagy más forrásokból. Meglátjuk majd, hogy Navracsics Tibor, az ezért felelős miniszter, meg tud-e állapodni, vagy mondjuk más külpolitikai vonalon sikerül megállapodni. Összességében egyébként ettől függetlenül ilyen átlagos teljesítmény nyújt ebben a mutatóban a magyar gazdaság, vagy mondjuk gyengébbet, mint a visegrádi országok? Mert így divat azt is mondani, hogy a visegrádiak közül már Magyarország a leggyengébb.
Nem, ez egyáltalán nem igaz. Tehát teljesen vegyes a kép. Tehát amit az előbb is elmondtam, 4 területet, lehet látni, hogy vannak területek, ahol kifejezetten jól állunk, és vannak területek, főleg olyan területek, ahol sok idő kell, amíg kijön a befektetett pénz és energia, ott még van lemaradás, ilyen mondom itt a K plusz F, tehát az innovációs hatékonyság. Teljesen más, nyilván a csehek elválnak, az egyértelmű, de a szlovákokhoz és a lengyelekhez képest abszolút változó területenként, hogy hogy állunk. Ami még nagyon érdekes volt ebben a termelékenységi jelentésben, az, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozásoknak a termelékenysége hogyan aránylik a nagyvállalatokéhoz. Hát ezt eddig is tudtuk, hogy jóval kisebb, de az, hogy 55%-on áll még mindig, tehát a nagyvállalatok termelékenységének 55%-át hozzák a hazai KKV-k, azért az nagyon alacsony, és hogyha megnézzünk más régiós országokat, akkor azért ott magasabb a szint. Tehát ez is egy olyan terület, ahol még van tér a fejlődésre.
De milyen eszközökkel lehetne ezt olyan segíteni? Mert azért hitelprogramok például már bőven vannak, vagy legalábbis a nagyon komoly válság kirobbanás előtt voltak, és még egyébként mindig vannak, aztán persze lehet, hogy emelkedtek az ezzel kapcsolatos költségek. Tehát nem elegendő a hitelprogram, sokkal több önálló tulajdonos, sokkal több magántőke kéne ebbe a vállalati szektorba, és hogy ez fejlődni tudjon, vagy ez nem csak pénz kérdése?
Igen, nem csak pénz kérdése. A termékenységi jelentésnek a bemutatóját egyébként egy nagyon érdekes panelbeszélgetés kísérte, és itt volt több hozzászólás, és pontosan az, amiről az előbb te beszélte, hogy ugye nézhetjük ezeket a nyers mutatókat, ezt a 4 mutatót, de például Csuhaj V. Imre, aki az MNB-nek az elnöki tanácsadója, korábban máshol is ilyen vállalatfejlesztési vezető volt, és nagyon érdekes, amit mondott, és szerintem igencsak tanulságos. Ő azt mondta, hogy egy 5. mutatót is be kéne tenni, és ez pedig a kulturális, szociokulturális szint. Tehát, hogy a munkatermelékenység ezzel a szociokulturális szinttel teljes mértékben összefügg. És hogy ezt is kéne nézni.
Mit értett ez alatt?
Pontosan elmondom, például, hogy mennyire mobil a magyar munkaerő például.
Hogy még mindig nem annyira hajlandó munka miatt várost váltani, vagy települést?
Igen, ez is például egy fontos szempont. Tehát az előbb, ugye az előző blogban beszéltünk az olaszokról, ugye ott azért egy sokkal nagyobb mobilitást láthatunk. Tehát ugye emlékszünk, hogy mennyien mentek fel ugye délről északra munkát vállalni. A magyarok még megyén belül is nagyon nehezen mozdulnak. Tehát ez a szociokulturális háttér, illetve amit még mondott, ez az oktatási háttér. Tehát a legfontosabb legfontosabb, amit az állam tud segíteni, válaszolva a kérdésedre, az az oktatás, az a cégvezetőknek a képzése, üzleti terv készítésére, vállalati edukációra, tanácsadásra, aztán, hogyha már odáig eljut egy cég, akkor adott esetben a tőzsdére jutásban is lehet segítséget adni. Tehát itt nem csak tőkéről van szó, hanem elsősorban edukációról és az oktatási színvonalnak az emeléséről.
Szabó Nát a növekedés.hu munkatársát hallották. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát, meg persze jó hétvégét neked.
Köszönöm szépen.